Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória köszönti önöket. Pénteki adásunk híreiből. Ferenc pápa szentmiséje Szent Péter és Szent Pál ünnepén. A dicsőség és a kereszt elválaszthatatlanok. Interjú Erdő Péter bíborossal a konzisztóriumról, illetve Szent Péter és Szent Pál ünnepéről. Ferenc pápa szentmiséje Szent Péter és Szent Pál ünnepén. A dicsőség és a kereszt elválaszthatatlanok. Szent Péter és Szent Pál ünnepén június 29-én pénteken délelőtt a Szent Péter téren bemutatott szentmisén a pápa arra buzdított, hogy tekintetünket fordítsuk Jézus felé. A dicsőség és a kereszt Jézusban együtt van jelen és szétválaszthatatlanok. Ahhoz, hogy elmélkedjünk és kövessük Krisztust, arra van szükség, hogy megnyíljon a szív az Atya felé. A Szent Atya a szertartáson megáldotta az új metropolita érsekek palliumát. A szentmisén részt vettek a június 28-án csütörtökön a konzisztóriumon kreált új bíborosok is. A pápa a homiliájában egy nagy kockázatra hívta fel a figyelmet. Ha szétválasztjuk a dicsőséget a kereszttől, akkor csak a triumfalizmus, a diadalittasság marad. Ebből hiányzik a szeretet, a szolgálat, az együttérzés és a nép. A lélek e lehetséges szakadékaira utalva a pápa rámutatott, hogy Jézus meg akarja szabadítani tanítványait, egyházát az üres diadalittasságtól. Ha belépünk a dicsőség vakító ragyogásába, becsapjuk magunkat, mert az nem Isten dicsősége, hanem az ellenség tréfája. Jézus a felkent, aki faluról falura halad, azzal a vággyal, hogy üdvözítse és felemelje azt, akit elveszettnek talált. Megkeni a halottat, a beteget, a sebeket, a reményeket. A rabszolgaság minden igája elpusztul, hála Jézus kenetének. E kenet által minden bűnös, minden legyőzött, minden beteg és pogány Isten családja szeretett tagjának érezhette magát.
Con i suoi gesti, Gesù gli diceva in modo personale, tu mi appartieni.
Gesztusaival Jézus személyes hangon mondta nekik, hogy hozzám tartozol. Péterhez hasonlóan mi is megvallhatjuk ajkunkkal és szívünkkel nem csak azt, amit hallottunk, hanem életünk konkrét élményét is. A Szent kenetétől feltámadtunk, meggyógyultunk, megújultunk, elteltünk a reménnyel. Ez az irgalmas szeretet arra ösztönöz, hogy elmenjünk az élet minden sarkába, mindenkihez, akkor is, ha ez a jó hírnevünkbe, a kényelmünkbe, a pozíciónkba, a vértanúságba kerül, fogalmazott Ferenc pápa. Péter életéről és tanúságtételéről elmélkedni annyit jelent, hogy megtanuljuk megismerni a kísértéseket, amelyek elkísérik az apostol életét. Nem ritkán hallunk arról a kísértésről, hogy olyan keresztények legyünk, akik kellő távolságot tartanak az Úr szenvedéseitől. Jézus azonban megérinti az emberi nyomort.
Alla maniera di Pietro come chiesa saremo sempre tentati da quei sussurri.
Péterhez hasonlóan, mint egyház, mindig kísértésbe eshetünk a gonosz suttogásai miatt, amelyek buktatók lehetnek a küldetés szempontjából. A pápa kiemelte, hogy azért suttogásról beszél, mert az ördög mindig rejtett módon igyekszik rosszra csábítani. Úgy tesz, hogy ne lehessen felismerni a szándékát, úgy viselkedik, mint egy álnok, aki rejtve akar maradni, hogy ne fedezzék fel. Ehelyett Krisztus felkentségében részesülni annyit jelent, hogy részt veszünk dicsőségében és keresztjében, zárt a homíliáját Ferenc pápa, Szent Péter és Szent Pál ünnepén bemutatott szentmiséjén.
E benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
Amen.
Most hallgassák meg interjúnkat Erdő Péter bíborossal, aki részt vett a konzisztóriumon és a pápai szertartáson Szent Péter és Szent Pál ünnepén.
Június 28-án konzisztórium keretében kreált 14 új bíborost Ferenc pápa. Ismét az egyház egyetemessége jegyében számos nemzetből érkeznek a bíborosok. Hogyan hat ez az egyre nagyobb sokszínűség a bíborosi kollégium munkájára? Kérdezem Erdő Péter bíborost, aki részt vett június 28-án a konzisztóriumon, illetve Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén a pápai szentmisén. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A bíborosi testületnek a munkája a sokrétű, de együtt, közösségként ritkán kéri a Szent Atya a segítségüket. Tehát nem arról van szó, hogy a bíborosok mindnyájan találkoznának egy-egy téma megbeszélésére külön rendszeresen Rómában, hanem hát a testületből néhányan kaptak megbízást, mások a római kúriába kapnak kinevezést, ismét másokat pedig alkalmilag kérdez meg a Szent Atya vagy az ő megbízottai. Na most kétségtelen azonban, hogy a egymással való találkozás is, meg a konzultáció lehetősége is azért indokolja, hogy a világ minden része valamilyen szinten szóhoz jusson, valamilyen szinten megjelenjen. Itt képviseletről a szó jogi értelmében nem lehet beszélni, hiszen akkor a hívők száma szerint igazodnának a kinevezések, aminek a hajdani logika majdnem meg is felelt, tehát hogy a nagy egyház megyék főpásztorai, akiknek sok százezer, több millió hívük van, ők kapták a kinevezést, most is nem kevesen vannak ilyenek, de például a milánói vagy a párizsiesek nem volt most az új bíborosok sorában. Ugyanakkor nagyon fontos és érdekes dolog az, hogy a világnak olyan részei, ahonnan eddig még sohasem volt bíboros, vagy ahol a keresztények nagyon nagy nyomás alatt élnek be a Pakisztánon, hogy legyen egy hang, legyen egy személy, aki magas szinten is hangot tud adni az ő sorsuknak és az ő problémáiknak. Ilyen szempontból annak örülök különösen, hogy Szakó pátriárkából is bíboros lett, tehát Irakból a Káldeus Egyháznak a képviseletében egy olyan személyiség, aki tényleg nemzetközi színvonalú, akit eddig is jól ismertünk és jó barátunk, és aki hát kapott a kormánytól is, a Magyar Egyháztól is támogatást, hogy az Irakban élő keresztényeket segítse, és ő ezt mindannyiszor, most is a konzisztórium után interjúban, sajtónyilvánosság előtt megismétlés, megköszöni Magyarországnak. Tehát olyan kedves és olyan korrekt módon viszonyul ehhez, ami tényleg tiszteletet érdemel. Aztán vannak azért természetesen olyan bíborosok is, akik régi ismerősök, és akik az egyház központi feladatait látják el, például Ladária bíboros úr, a hittani kongregációnak az új prefektusa, kitűnő teológus, sokan vannak a magyarok közül is, akiknek a Gregoriánán tanára volt, vagy a római bíboros vikárius, vagy Becsú bíboros úr, aki eddig szosztitútóként az államtitkárságon rendkívül fontos funkciót töltött be, ezután pedig a Szentiavatási Kongregáció élére kerül, reméljük, hogy a magyar ügyekben is hatékonyan és együttérző módon fogunk együttműködni vele.
Miben segítheti a világegyház különböző részeiből érkező, mondjuk pakisztáni vagy madagaszkári bíboros a pápa szolgálatát?
Hát a Madagaszkár például azt hiszem, hogy rendkívül fontos, mert egy olyan ország, ahol a legnagyobbak közé tartozik az írástudatlanoknak az aránya. Éppen ezért a helyi és a vatikáni rádióadás, ami annak az országnak a katolikusait segíti, ott nélkülözhetetlen eszköze a kommunikációnak. Tehát nagyon sok olyasmi van, amit akár az Európai Püspöki Konferenciák tanácsában együttműködve az afrikaiakkal megtapasztaltunk, és amiről azt mondjuk, hogy igen, Madagaszkár egy különleges tapasztalat, érdemes meghallgatni a hangokat. Egyébként korábban is volt onnan bíboros, tehát az illető aztán eltávozott közülünk, és fontos, hogy legyen mindig valaki.
Az új bíborosoknál tett udvariassági látogatás során szóba került-e a 2020-as eukarisztikus kongresszus?
Számomra is meglepő módon szóba került, tehát elsősorban a fatimai püspök úr, aki szintén most bíboros lett, ő maga is fölvetette, emlékezett a magyar zarándoklatokra, mondta, hogy jöjjünk újra, de azt is mondta, hogy nagyon érdekli a híveket, és őt magát is a 2020-as eukarisztikus kongresszus. Mondtam, hogy nagy-nagy szeretettel várjuk. Tehát tényleg jó lenne Fatima és Budapest között egy ilyen lelki hidat építeni. Azt hiszem, hogy a Szűzanya pártfogására nekünk is és egész Európának különleges szüksége van. Fontos dolog az is, hogy mások is érdeklődtek erről, olyanok, akiket azelőtt nem ismertem, de valahonnan már hallották a hírt, és szeretnének részt venni rajta. Találkoztam olyan régi jó baráttal is, mint az eddigi akrai érsek, aki most Képkósztnak is az érseke lett, ugye Gámában, ott az az első érseki szék, és most a palliumot vette át. Tehát nem lett bíboros, de megkapta az érseki palliumot a ma délelőtti Szent Misében. És hát ővele is a magyarországi tapasztalatokról beszéltünk, nigériai papnövendékekről, akik esetleg hozzánk jönnének tanulni, és arról, hogy valóban milyen nagyszerű és pozitív tapasztalatai voltak Magyarországon.
Bevett fogalomként használjuk katolikus körökben a konzisztórium kifejezést. Mit is jelent valójában? Mi a különbség a rendes és rendkívüli konzisztórium között?
Sok olyan kifejezés van, amit a pápai udvarban, a késő ókorban, a császári szóhasználatból vettek át. Ennek az egyik tipikus példája a sacrum consistorium. Azért sacrum, mert a császár környezetére vonatkozott, és olyan tanács volt, akinek a véleményét a császár rendszeresen igénybe vette. Na most ennek a példájára alakították meg a pápa környezetében is azt a tanácsot, amely a nevet továbbvitte, és amely hát nem egészen hasonló, de mégiscsak egyfajta segítő és tanácsadói funkciót tölt be. Na most a konzisztórium később, amikor a bíborosi testület megszilárdult, és külön megalakult a bíborosi tisztség, mint olyan, akkor a konzisztórium a bíborosi testületnek bizonyos üléseit jelentette. Ugye rendes és rendkívüli konzisztóriumról beszélünk, nyilvános és titkos konzisztóriumról beszélünk. A rendkívüli konzisztóriumra mondják, hogy erre a világösszeg bíborosai hivatalosak, ugyanakkor hát az ilyen ünnepélyes alkalmakkor ugyancsak összejönnek a világ minden tájáról a bíborosok, és találkoznak a Péter utódjával és egymással is, ami ilyenkor mindig öröm.
Bíboros úr Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén részt vett a pápai szentmisén, ahol koncelebrált. Először is Isten éltesse sokáig névnapja alkalmából. Szent Péter 2000 év távlatából is miként ösztönzi papi, főpásztori hivatásában, szolgálatában?
Szent Péter életéről az evangéliumok elég megrázó módon tudósítanak. Őket egészíti ki aztán a hagyomány, amely már Szent Péter haláláról is beszámol, arról, hogy fordítva fejjel lefelé feszítették keresztre. Egyébként ez a mozzanat egy freskón ábrázolva látható címtemplomban a Santa Baldinában is. A Szent Péternek az alakja elsősorban azért rendkívüli, mert az isteni kiválasztottságot mutatja. Ja, amikor fölismeri Jézusban a messiást, és megvallja, hogy te vagy a Krisztus, akkor utána Jézus azt mondja, boldog vagy, Simon Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Tehát Isten az, aki kiválasztotta, és aki megadta neki azt a kegyelmet, azt a karizmát, hogy felismerje a dolgoknak a mélyebb jelentését. És ezt kísérte Péter később is Jézus feltámadása és mennybe menetele után, mert a legősibb keresztény emlékek is mutatják, hogy különleges tekintényként néztek föl rá a többiek. Tehát Péternek ez az elsősége, ez összekapcsolódott az isteni kiválasztással és a Krisztustól kapott különleges megbízással, amit második szintként ott kísér az emberi gyöngeségnek számos megnyilvánulása, Péter tagadásának története ezek közül a leghíresebb, de a Szent Atya mai prédikációjában beszélt arról is, amikor ugye Szent Péter halván, hogy Jézus szenvedni és meghalni megy Jeruzsálembe, megpróbál lebeszélni róla. Tehát emberi módon gondolkodik, és bizony Jézus eléggé korholja is őt ezért, mert azt mondja, távozz tőlem sátán, mert emberi módon gondolkodom. Tehát a gyöngeségek ellenére is Isten kegyelme hozzásegítette ahhoz, hogy mértékadó vezetője legyen a hitben az egész keresztény közösségnek.
2015-től a pápa megáldja az új metropolita érsekeknek a palliumot, és majd a helyi egyházba visszatérve a nuncius teszi az új metropolita érsek nyakába a palliumot. Miért tért vissza az egyház ehhez a régi hagyományhoz?
Ugye maga a pallium is egyrészt ereklye, hiszen Szent Péter sírjának a közelében tartják előtte. Másrészt azonban formájában és magában a szokásban, hogy egy hivatali jelvény megint csak a római antikvitásra megy vissza. Egyrészt jelzi a pápához fűződő kapcsolatunkat, hiszen tőle kapjuk a palliumot, másrészt az egyház tartományban, amelynek az élén az egyes érsekek állnak, a sajátos szerepét és küldetését. Na most az egyházunk előírása szerint az érsekek a palliumot a saját tartományukban használhatják. Éppen ezért logikus a mostani megoldás, hogy itt a pápa megáldja a palliumokat, együttmisézik az új érsekekkel, de nem adja rájuk a palliumot, hanem ezt majd otthon a nunciustól fogják megkapni és a saját tartományukban használni. Az előző megoldás, ami II. János pápa alapul szokásban, és még Benedek pápa is folytatta, az az volt, hogy ezen alkalommal rendkívüli intézkedésként a pápa megengedte, hogy mindannyian egyszer magukra vehessék a palliumot itt Rómában, a saját tartományukon kívül is, nem mintha ők lennének Rómának az érsekei vagy a püspökei, hanem mert a pápával való szoros kapcsolatot is kifejezi ez a ruhadarab.
Ennek az ünnepnek ökumenikus jellege is van. Ortodox küldöttség is mindig részt vesz a Szent Péter és Szent Pál ünnepi pápai szertartáson. A katolikus-ortodox párbeszéd milyen új állomásairól beszélhetünk? Hol tart ez a párbeszéd?
Hát itt sok szálon futnak a párbeszédnek a fonalai. Azt hiszem, hogy az egyik mindenképpen a dogmatikai, teológiai párbeszéd, hát erre megvannak a illetékes szervei az apostoli szentségnek, ez mindig a pápa tekintélyével folyik, hiszen a hit dolgában egységesnek kell lennie a katolikus egyháznak. Nem lehet az, hogy egyik tartomány megegyezik, a másik tartomány nem egyezik meg, mert az belső meghasonláshoz vezetne. De hát ez ősi hagyomány, hogy a causa major kategóriába, a nagyobb ügyek kategóriájába tartoznak a hitbeli kérdések. Legalábbis a fontosabb hitbeli kérdések. Ezért észszerű, hogy ezekről egy pápai tanács, illetve a pápa által megbízott képviselők tárgyalnak. Ugyanakkor a morális és a társadalmi jelenlétnek, a közös tanúságtételnek, a közös cselekvésnek is vannak fórumai. És ezekben bizony a helyi püspököknek is nagyon fontos szerepük van. Ezért alakult ki ez az Európai Katolikus Ortodox Fórum is. Az idén még nem tavaly volt ülése Párizsban, ugye a vallási fanatizmusról, terrorizmusról, tehát kényes kérdésekről volt szó, és nagyon széles perspektívát kaptunk erről. Ez most megjelent pár héttel ezelőtt nyomtatásban is egy külön kötet, hát reméljük, hogy tovább folytatódik a gyakorlati együttműködés is.
Végül a két pápai ünnepi szertartásról milyen gondolatokkal tér vissza Magyarországra?
Hát először is visszatérek azzal az örömmel, hogy Péter utódával találkozni mindig jó, a többi püspökökkel, többi bíborosokkal együtt szentmisét bemutatni, fölemelő érzés, és Szent Péter személye, Szent Péter sírjának a közelsége tényleg ma is megerősítő, ma is egy olyan tény, amihez érdemes elzarándokolni. Mert másfélben látjuk a mindennapi gondjainkat is akkor, hogyha Szent Péter perspektívájából nézzük azokat. Szent Pál pedig arra figyelmeztet minket mindig, hogy az egyház missziós egyház, ez a lényegéhez tartozik. Tehát nem csupán terelgetni, nem csupán a meglévő közösséget kell valamilyen szinten kiszolgálni, hanem mindig az egész világhoz szól a küldetésünk. Egyébként ezt is jelzi, hogy sok nemzetből a világ minden tájáról érkeznek ilyenkor zarándokok, püspökök és az új bíborosok is.
Erdő Péter bíborost hallották. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Evezz a mélyre. Bibliai elemző műsor Molnár Béla atyával.